betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a medicina szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Az Egészségügyi Világszervezet 2019-ben közzétett jelentése szerint világszerte legalább 2,2 milliárd ember látássérült. Szakemberek meglátása és véleményezése szerint a látás akár primitívebb formájának visszaadása a vakok és a gyengénlátók számára az életminőség drasztikus javulását jelenthetné. Témánk a látás élménye. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondom a számot, 0740-274-165, ismétlem, 0740-274-165. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a medicina mikrofonjai előtt dr. Elekesella Mária szemész főorvost. Doktornő, jó estét kívánok, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, hogy itt van velünk megint újra élőben.
Köszönöm szépen, minden kedves hallgatót én is köszöntök, és hát ugye ez a nagyon érdekes téma, a látás élménye, az nem hagyjuk tunkat, és ezért van az, hogy ilyen gyakran találkozunk mostanában. És hogy hát az úgy előre bocsájtanám, hogy a látás ugye az a dolog, az az egyik dolog, amire mindannyian vágyunk. Itt csak egy gyors is zárójel, hogy idős emberekkel van alkalmam nagyon gyakran találkozni, és akkor hát érdekes, mert elpróbálom mondani, hogy ez a probléma, az a probléma, és hogy ezért nem jó a látás, mert azért nem jó a látás. Úgy tűnik, hogy megértették, amiket elmondtam, de utána a végső következtetésük mindig az, hogy de doktor, csak azt tegye meg, hogy lássak. Szóval ez a lényeg, és tovább innentől továbbra, és ez marad a lényeg, ez az, amire vágyunk. És hogy egy kicsit a témába elhelyezkedjünk, akkor gyorsan összefoglalnám azokat a dolgokat, amit a múlt alkalomkor úgy bővebben megbeszéltünk. Tehát leginkább az öregkori látásról és a látás problémáiról beszéltünk. Hát úgy először ugye egy kicsit körüljártuk azt, hogy hogyan is lát a szem. Hát ezt úgy mindig elmondom, hogy nem a szemünk lát, de ott kezdődik el a látás. A szemünkben ugye van egy optikai rendszer, meg ott van az első idegi szerkezet, az ideghártya, vagy retina, és hát ugye a retinán képződő kép az, ami aztán átdolgozva és kicsit analizálva elindul a látópályák útján, és elér az agykéregbe, ahol aztán az agyunk az, ami hát létrehozza a látás érzetét, úgy, mint kép, mozgás, alak, szín, szóval mindenfajta oldalról megközelítve. Hát beszéltünk arról is, hogy hogyan ismerhetünk fel ugye szembetegségeket. Itt az a fontos, hogy mindenki valamilyen kritikus módon azért figyeljen magára, hát nem csak a szemére természetesen, minden a fajta egészségügyi problémájára. Ugye vannak a szemünknek látható dolgok, ha elváltozások vannak a szem környékén, a szempillákon, a szemhéjakon, a szem látható előső részein, mint a szaruhártya, a kötőhártya, akkor ez már elég, és nem csak elváltozások vannak, hanem esetleg még fáj is, vagy esetleg a látásunk csökken, akkor ugye ez már egy biztos tünet arra, hogy el kell indulni szakember irányába. Még lehet ugye esetlegesen kettős látás, vagy látótérkiesés, vagy szemmozgászavarok. Ezek azok, amik minden ember számára nyilvánvalók, hogyha bekövetkeznek, és ugye akkor szemészhez kell fordulni. Természetesen, és a továbbiakban is fel fogom hívni a figyelmet, hogy vannak dolgok, amik nem láthatók, és kezdetben nem is érezhetők. És ezek a legsúnyibbak, mint lásd a 40-60 év között kezdődő, gyakran kezdődő zöld hályog, aminek kezdetben semmilyen, vagy nagyon enyhe tünetei vannak. Itt viszont a szakembereknek van igazság szerint hivatásuk arra, hogy mivel ezek az emberek úgyis elmennek, mert szükségük lesz egy-egy szemüvegre, hogy akkor ne elégedjenek meg a szemüveg felírással, hanem egy minimális vizsgálatot akkor végezzenek el, végezzenek egy szemfeneket, egy szemnyomást, szűrővizsgálat címén, hogy ezek a rejtett dolgok is felszínre tudjanak kerülni. Ugye említettem az előbb, hogy ez a 40-60 éves kor az, ami hát ugye a változásokat hozza. Gyakorlatilag egy folyamatos változás van, de ez az, amikor úgy jobban beleavatkozik az életünkbe, mert ugye 40-45 éves kor után a szemlencse kezdi elveszíteni a rugalmasságát, és akkor ha nem egy év, de mindenkinek valamilyen közellátó szemüvegre, vagy egy más dioptriás közellátó szemüvegre lesz szüksége, és hát ilyenkor az az, amikor tudatosulni kell abban, hogy hát kár kínlódni, illetve hát a mai munka körülmények azt megkívánják, hogy az ember elég hosszú időn keresztül jól lásson, akár közelre, és akkor ugye ezek az emberek mindenképpen el fognak menni orvoshoz, látszerészhez, és akkor mondom, megtörténhet, vagy meg kellene történjen egy kisfajta szűrővizsgálat, illetve hát kikérdezés is, mert ugye például, mint a zöld hályognak, vagyis glaukómának, annak ugye genetikai háttere van, tehát azért megszokás kérdezni, hogy a családban, közeli rokonságban volt-e, vagy van-e valakinek zöld hályogja. Mert ha ilyen van, akkor annál is inkább kell keresni. 50 év fölött talán, ha már így nagyon akarjuk tematizálni a dolgot és korokhoz kötni, akkor ugye, de nem csak ott, hanem e körül mondjuk így megjelenhetnek különböző betegségek, az előbb már említettem ugye a zöld hályogot, de megjelenhet a szürke hályog, ami igazság szerint ez az igazi hályog, mert a szemlencsének az elszürkülése az, ami a szürke hályogot jelenti, és ami ugye látáscsökkenéshez vezet. Megjelenhet ugye más betegségek kapcsán, általános betegségek kapcsán, mint a cukorbetegség, a magas vérnyomás, a szemfedékel változások jelentkezhetnek, az érelmeszesedés kapcsán szintén az úgynevezett időskori retinasorvadás megjelenhet. Tehát ezek azok, amik hát mondjam azt, hogy akár van tünet, akár nincs tünet, szűrő vizsgálatok kapcsán, vagy a páciens relatálása alapján ugye kivizsgálásra kerülnek. Hát van rájuk javítási lehetőség, ugye, tehát mindennek megvan a mikéntje, hogy most gyógyszeres beavatkozás kell, sebészeti beavatkozás kell, ezeknek a kombinációja kell, ezt a szakember kell eldöntse, persze természetesen kellő magyarázattal szolgálva a páciensnek, mert másképp van egy ilyen jó kis szó, amit nagyon szeretünk használni, úgynevezett kompliansz, tehát a páciens nem lesz hajlandó betartani dolgokat, vagy nem lesz hajlandó valamihez megfelelően hozzáállni, ha nem érti meg az őszintjén azt, amit neki meg kell érteni saját magával kapcsolatban. Említettük azt is, hogy az öregkori látás ugye javítható, hát van egy csomó segédeszköz itt, különböző szemüvegektől, gyógyszerekig, műtétekig, mert ugye a szürke hályog műtét is ugye látásjavító dolog, és persze vannak olyan dolgok, amik nem igazán javíthatók, tehát itt a felvezetőben volt egy olyan mondat, hogy a megelőzés talán felér egy kezeléssel, én fordítva mondanám, hogy a megelőzés sokkal többet jelent, mint a kezelés. Nagyon gyakran nem tudjuk visszaállítani az eredeti állapotot, vagy a teljes funkciót. És akkor mi jobb az, hogy nem is romlik el, vagy az, hogy a romlottat tajkolgatjuk, javítgatjuk úgy, ahogy tudjuk. Természetesen nem kell lenézni a lehetőségeket, nagyon nagy fejlődések vannak, de még mindig azt kell mondani, hogy itt egy olyan komplex és érzékeny területről van szó, ahol a javítgatás az sok esetben messze elmarad, tehát az eredmények messze elmaradnak az eredeti állapottól. Természetesen akkor kitértünk a progresszív szemészeti kórképekre, hát progresszív, az azt jelenti, hogy haladó. Tehát ha nem teszünk semmit, akkor tovább fogják rontani a látást. Ilyen dolgok, tehát a szürke hályog, amit meséltem, hogy a szemlencse előregszik, ebben a szemlencsében ugye nincsenek vérerek, kevés oxigénnel kell beérje, és egész életünkön keresztül, ezen a szervünkön keresztül haladnak a fénysugarak, amik ugyanúgy, tehát energiát közvet, elektromágneses hullámok, és ettől szerencsétlen lencse biológiai anyaga szépen előrekszik, és kezd nem átlátszóvá válni, és ez lesz gyakorlatilag az időskori szürke hályog. Ugye ez egészen jól megoldható ma, ennek a sebészete nagyon jól pontra van téve. Ez tényleg egy igazi sikertörténet, de itt is kipontoznám azt, hogy kellő időben. Tehát a túl hamar se jó, de a túl késő az pláne nem jó, mert akkor a rizikók, a műtéti és felépülési rizikók sokkal nagyobbak. Ott van a zöld hályog, amiről a vagy glaukóma, ami se nem zöld, se nem hályog, ezt mindig elmondom, tehát ez magasabb szemnyomásos szindróma, vagy tünetegyüttes, ami azt jelenti, hogy ennek a végső hatása a látóidegre lesz káros, tehát gyakorlatilag a zöld hályogos embernek elsorvad a látóidege, ha nem kap megfelelő kezelést. Na most itt két véglet van, ugye, mert az illető vagy, ha nem érti meg, hogy miről van szó, akkor hát én tettem 3 hónapig csepet, aztán annyi, és a végén kiderül, hogy visszajön 5 év múlva, amikor már nincs, amit csináljunk vele. Vagy pedig úgy megy haza, hogy már írja a végrendeletét, és mondja, hogy ő most biztos meg fog vakulni. Tehát ezt a kettő között kell valahol az arany középutat megtalálni és elmagyarázni, hogy igen, probléma, valóban kell foglalkozni vele, de megoldható. És akkor beszéltem arról, hogy hát ugye ugyancsak egészségügyi jelenség a diabétesz, erről is WHO-s adatok vannak rendesen, hogy mennyi diabétesz van, és abból hányan vakulnak meg, hát több millió, úgyhogy nem kell nagyon messze menni. És hogy ugye ezért van az, hogy úgynevezett szakmák közti nagyon fontos együttműködésre van szükség. Ez ma már régen lefektetett normális helyeken, tehát a szemészetre elküldik a cukorbeteget rendszeresen, és akkor ezt kellő időben fel kell fedezzük, de természetes, és van rá kezelési lehetőség is, de a legjobb, ha cukorbeteg, az egyensúlyban van, tehát anyagcsere egyensúlyban van, és akkor ez nem alakul ki. Hát még beszéltünk ugye, hogy az időskori retina sorvadás, aminek az alapja leggyakrabban és legtöbbször, hát lehet cukorbetegség is, de leginkább az érelmeszesedés. Na most az érelmeszesedés az is egy, hát végső soron egy időskori elváltozás, de ennek is van tól-tőlig mértéke. Tehát hogyha ez nagyon fokozott, hogyha a úgynevezett legvégén, tehát a periférián levő szövetekhez nem jut el elég tápanyag és oxigén, akkor sajnos mindenhol minden zörögni kezd, inkluszíve a retina központi része, amelyik egy érszegény, legérszegényebb terület, ezt így találta ki a természet, mert csak így lehetséges az, hogy a fénynek az útjában nem áll semmi, és direkt a receptor sejtekhez tud jutni. Igazán nagyon kicsi terület, de nagyon érzékeny pontosan ezért, mert a táplálási ellátása az kicsit ilyen módon megvan fogva, vagy ott konkrétan azon a területen nincsenek kapilláris erek. És hogyha érelmeszesedés van, és még ezekből a meglevő erekből is eltűnik, vagy nem jó az áteresztő képességük, akkor aztán jönnek a problémák. Tehát vagy elsorvad ez a terület szépen csendben, és akkor hát miből legyen látás, ha nincs receptorszervünk, receptorsejtünk, vagy pedig a szervezet elkezd egy öngyógyításba jutni, viszont ez sose jó, mivel ereket képez, de ezek az erekbetegek megpukkadnak, és folyadékot eresztenek ki, a pukkadástól pedig vérzés lesz, ez pedig megint tönkreteszi pontosan ezt az érzékeny területet. Úgyhogy ezt is, ha lehet, ha csak lehet, különböző gyógyszeres, meg hát van mostan már vagy olyan 10 éve létezik ugye injekciós kezelés, természetesen nem az a jó, ha az ember injekciós kezelésre jut, az csak egy bizonyos formáját, ezt az úgynevezett nedves típusú formát tudja leállítani bizonyos időre, de nem örökre. Úgyhogy nagyon érdemes arra figyelni, hogy ha lehet, nem kellene ide eljutni. Ennek ellenére bizony vannak emberek, akik hát mondjuk így, hogy nem lesznek vakok, de nem is lesznek jól látók, tehát csökkent látók lesznek ezek az emberek, és azoknál akkor mindenféle fajta megoldás kell szülessen, látássegítő, meg egyéb megoldás, tehát ezeknek nagyon nagy társadalmi vetülete van, főleg akkor, hogyha az idős ember egyedül él, és önmagát kell ellássa.
Főorvosnő, az emlékeztetőt egészítsük ki még azzal, hogy mégis hogyan, miként lehet valamilyen formában jobban látni időskorban.
Mondtam ezt, hogy mindenkinek ez a vágya. Tehát megemlítettem, hogy legfontosabb a megelőzés, és ez a megelőzés, ez ott a születéstől kezdődik. Tehát azt, hogy megóvjuk, és életképesnek tartjuk a látásunkat és a szemünket. Tehát az, hogy ne érje sérülés a szemet, hogy a gyerekkorban levő dolgokat idejébe észrevesszük, és elvisszük a gyereket a szemészhez. Hogyha a család tudja, hogy örökletesen ilyen-olyan szemproblémák vannak, vannak, például nagyfokú dioptriák, nagy különbség van a két szem között, gyakori a kancsalság, akkor a gyereket el kell vinni, akkor is, hogyha nem látszik rajta semmi, mert gyakran megtörténik az, hogy a gyermek nem kancsalít be. Külső tünete nincs, mert nagyon-nagyon jól alkalmazkodnak, és akkor kiderül, hogy az egyik szeme használ. Mire már kiderül, addigra már véglegesen tompa látunk. Na most ez a mire már kiderül, ez a 6 éves kor. Tehát ez a visszafordíthatósága, ezért mondom, hogy nagyon fontos már gyerekkortól. Arról nem is beszélve, hogy a felnőtt és az ifjú korban, tehát a felnőtt korban ott vannak a különböző munkaterületek, ahol a munkavédelmi szabályokat be kell tartani. Tehát a mechanikai különböző sérülésektől sugárzenergia, vegyi anyagok kerülnek a szembe, tehát ezeket, ha lehet, ugye el kell kerülni, végérvényes sérüléseket, vagy akár vakságot, vagy a szem elvesztését tudják eredményezni. Tehát kell óvni a szemünket, és akkor jön az időskor, amiről olyan sokat beszéltünk. Hát itt tehát mondjam azt, hogy szemészként nagyjából úgy 90%-a ezt mondja, amit most el fogok mondani. Lehet, hogy más szakterületekről azt mondják, hogy kicsit hókusz-pókusz, de ez az, én úgy érzem, az én tapasztalatom szerint, hogy ez egyfajta igazság, hogy a szervezetnek az úgynevezett szinten tartása, hogy nem mondjam azt, hogy fiatalon tartása, az azért rajtunk is áll, már rajtunk embereken, hogy ugye mit teszünk, mit iszunk, hogy alszunk, milyen az idegrendszerünk. Természetesen van egy csomó külső körülmény, amit nem biztos, hogy meg tudunk változtatni, de van egy csomó körülmény, amiben válogathatunk. És ide jön az, hogy normálisan használjuk a szemünket, tehát nem kell se túlzásba vinni semmit, ami a szemmel kapcsolatos. Tehát a szem használható, azért van, hogy lássunk vele, kell használni, de nem kell napi 16 órát a monitor előtt ülni, már bocsánat, vagy nem, szóval ilyen dolgokra gondolok, vagy olyan helyen, akik dolgoznak, igenis viseljék a védőszemüveget, tehát nem vagyunk robotok, és hát nagyon kényes ez a szerv, és ami az érdekes, hogy a fizikai injúriumok, tehát a behatások, azok úgynevezett kumulálódnak, tehát összeadódnak. Ez olyan, a radioaktív sugárzás. Ma egy kicsi, holnap egy kicsi, holnap után egy kicsi, holnap után már baj van. Tehát nem az, hogy ma csak ennyiért, és akkor az még nem csinált nagyon nagy bajt. Tehát holnap után már baj lesz. És hát akkor ugye még annyit mondanák azt, hogy ugye vannak segédeszközök, vannak fényvédelmet szolgáló különböző szemüvegek, akár dioptriás, akár sportszemüvegek, akár más védőszemüvegek, akik olyan helyen dolgoznak, hegesztők például. Akkor különböző UV-szűrő lencsék vannak, fényre sötétedő lencsék vannak, akkor van egy csomó táplálék kiegészítő. Ha már van egy alapbetegség, akkor mindig figyelni kell arra, ha nem is szembetegség, hogy annak akkor milyen szemészeti vetületei vannak, és arra is oda kell figyelni. És vannak táplálék kiegészítők, amik, hát persze itt is megoszlanak a vélemények, hogy ez nem jó, és az nem jó, és hogy ennek is ugye van egy nagy marketingje, de azért vannak alapdolgok, amiket nem csak marketing célból, tehát már tanulmányok vannak erről, hogy segítenek. Na most, ha segítenek, akkor meg viszont kell használni.
A mai medicina első perceiben elmondtuk, hogy egy 2019-ben közzétett jelentés szerint világszerte, tehát 2,2 milliárd ember látássérült. Érdekel a szakember véleménye arról, hogy mit jelent az, hogy a látás primitív formájának a visszaadása. Ez alatt mit lehet érteni, és egyáltalán egyetérte ezzel a tanulmánnyal, ami, mint már említettük, az Egészségügyi Világszervezet honlapján jelent meg.
Na most, hogy mi az, hogy látás primitív formája? Ugye mondtam, hogy a látás az egy nagyon-nagyon komplex jelenség, attól kezdve, hogy mit látok, fényt, alakot, mozgást, részleteket, egészen a színeket, tehát teszem fel most, ebből mind összetevődik, és még többből összetevődik, kontrasztokat, árnyékokat, mélységet, tehát van binok, erről esetleg majd a későbbiekben úgy szó lesz más szemszögekből. Tehát ezeket mind, na most a primitív visszaadás, lehet, hogy bár egy szemén legyen valamennyi látás, tehát az, hogy találja meg normál fényben, mondjuk, mondok én egy ilyet, normál fényben találjon meg egy ajtót, találja meg az ő, mondjuk az, hogy nem látja jól, nem tudja elolvasni például a prospektusokat, de mondjuk azért a gyógyszerét ki tudja tenni például, vagy tud közlekedni. Na most ebben nagyon nagy a fejlődés, nem csak olyan értelemben, hogy magát az most arról beszélek, hogy van egy adott állapot, nem az, hogy a szemen mit tudunk csinálni, mert van, amit mondtam, katarakta műtét, lehet, hogy látott egy métert, és megoperálják, és akár 100% vízusa is lehet. Persze ma már nem akkor kell menni a szürke műtétre, amikor egy métert lát, egyezzünk meg. Jó, de vannak úgynevezett gadgetek, tehát ezek ilyen elektronikai cuccok, amiket azért gyártanak, hogy helyettünk karunk, szemünk, lábunk, hát éppen agyunk azért még ne legyen, de ténylegesen van, tehát felgyullad idézőjelbe a piros lámba, és, vagy csipog, és akkor mondja, hogy akkor most átmehetsz az úton. Tehát annak ellenére, hogy vannak már ilyen dolgok, anélkül is, mert csipog a, tehát a szemaforlámpa az csipog, nem csak fényt ad, mert vannak olyanok, akik nem látják azt meg. Tehát vagy elolvasnak egy szöveget, minimális kis eszköz, ami a szemüvegre tehető, és akkor érintéssel indítható, állítható, szöveget elolvas, felismer mondjuk 100 arcot, tehát hogy nem a betörő jön, hanem a hozzátartozó, vagy aki éppen kellett jöjjön, tehát ilyen dolgokat tudunk segítséggel lenni az emberek számára.
Doktornő, mai témánk tehát a látás élménye. Beszéljünk most erről a hallgatóinknak.
Hát ez egy kicsit olyan, mondjam azt, hogy művészi a kérdés, mert hogy ugye a látás, mint pur biológiai tényező, az egy kapcsolatteremtő funkció, mert minden fajta érzékszervünk, analizátorunk az egy kapcsolatteremtés miattán jött létre. Tehát, hogy tudjunk a környezetünkkel kapcsolatot teremteni, tudjunk létezni, tudjunk reagálni, persze életfenntartás céljából. Na most ez így nagyon lecsupaszítva és nagyon biológia szempontból nézve, de az ember ugye élményeken alap az életünk, és akkor az van, hogy a látási funkció azért egy tanult funkció, tehát erről majd még lesz esetleg szó. Az agyunk meg kell tanuljon látni, ez elég gyorsan megy neki, és akkor az agyunkban persze a látó rész, a látókéreg az össze van kapcsolva a különböző más területekkel, ami nagyon-nagyon fontos, tehát például az emlékeinkkel, a tanulási központunkkal, és más dolgokkal, vizuális dolgokkal, ami miatt az egész, most van egy ilyen limbikus rendszer, tehát szagokkal, más élményekkel, és akkor ezekkel a kapcsolatok, a maga egy kép, vagy egy valami, ami felvillan nekünk, az egy élmény. Tehát élmény az azt jelenti, hogy érzelmi levonata van. Tehát ilyen szempontból tudjuk azt, hogy a látás amúgy is alapvető, tehát 80-90%-át az információinknak ezzel szedjük, de melléje élményeket, jó vagy rossz, vagy ijesztő, vagy kellemes, vagy ellazító élményeket tudunk ezzel szerezni. És arról ne is beszéljünk, hogy ezeket ma már ugye vannak a vizuális művészetek. Na hát ezt azért mondtam, egy kicsit művészi a kérdés, mert a vizuális művészetek ott a képzőművészet mindenfajta ága, hát erről szól, hogy engem vizuálisan valamilyen módon egy élményt nyújtson, befolyásoljon valamilyen irányba. De ott van a mozgásművészet, tehát a mozgást is látnom kell, ugye, hogy mit csinál az a táncművész, akkor ott van a fotó és filmművészet, ugye, hát ma ez nem ma, de hát már mióta ez a, ugye a világon egy nagyon vezető nem is tudom, művészi és iparág, ott van az építészet, és hát ott van maga a természet, hogy mit lássak én abból a csodából, amiben élek, hogyha nincs amit látnom, nincs amivel látnom. És hát nem utolsó sorban még eszembe jut egy ilyen is, hogy ugye, aki szereti a gyomrát, a hasát, ott van a gasztronómia, hát ugye a felszolgálás az egy külön része a dolognak. Ugye ott az ételnek az illata, ott van a, és ott van a kinézete, és akkor ettől jön az élmény, persze utána az evéssel is. Na, tehát ilyen szempontból, hogy valódi élmény, hát ez valódi élmény. Na most persze erre szokták azt is mondani, hogy nem elég nézni, látni is kell, kell az embernek legyen egy megfelelő érzékenysége, egy kultúrája, ezt ki is kell kultúrálja magába. Hát az van, hogy rengeteg hatás, ma már legalábbis a mi vidékünkön, ugye a mi kultúránkban ez nem gond, azt nézel meg csak, amit éppen nem akarsz, vagy azt nem nézel meg, amit éppen nem akarsz. Persze azért éppen ezért válogatni is kell.
Közben egy hallgatótól érkezett egy kérdés. Mitől látok reggel homályosan?
Hoppá. Hát ennek több oka lehet. gondolom én. Az egyik az, hogy van egy valamilyen kis dioptriája, amit ő napközben szépen lealkalmazkodik, például a kis pluszos dioptriáról beszélek, és ezért nem zavarja még, mondjuk relatív fiatal az illető, de reggel felkeléskor akkor ez a kis izom, amelyik ezt a plusz munkát is el kell végezze, akkor még egy kicsit el van lazulva. És úgynevezett rodálnia kell neki, és akkor az egy olyan fél órácska, amikor mind fókuszál, aztán egyszer csak berodálódott az izom, és akkor eltűnik, de mondjuk este, amikor fáradt, vagy félhomály van, már nincs olyan jó fény, akkor lehet, hogy ismét ugyanezt a dolgot fogja érezni. A másik az, hogy az is lehet, hogy különböző oknál fogva ilyen kiszárad a szem. Van olyan, aki nem tudja jól becsukni a szemét, különböző oknál fogva megint, vagy akinek száraz szeműséggel járó betegségei vannak, és akkor reggel szaruhártya nem olyan jó átlátszó, meg egyéb bajok is vannak, akkor nem csak homályosan lát, hanem szúrcsípék könnyezik, és akkor persze, hát ilyenkor jobb, ha szakember is látja, és adunk valamilyen segítséget, főleg szemcseppek vagy szemzselék formájában. Vannak gyógyszer mellékhatások, amik az alkalmazkodást gátolják, és akkor persze a közeli látás ilyenkor homályos, de erre oda kell figyelni, és akinek nagyon alacsony a vérnyomása, reggel, ha hirtelen ugye felülünk az ágyból, akkor ezt mindig ajánlom, hogy egy kicsit maradjon egy pár másodpercet az ágyszínen, amikor érzi azt, hogy már nem kovályog a feje, mert a fejkovályogás mellett azzal, hogy nem kap elég vért az agy, úgy a látás is lehet homályos. Na, úgy gyorsan így a homályos látásra kapcsolatban így tudok elmondani.
Tisztelt doktornő, kedves hallgatók, most rövid szünet következik, de a medicinát hamarosan innen folytatjuk.
Rövid utazás, álmodozás, jó, hogy itt voltam vele, jó, hogy itt voltál. Rövid utazás,
miértünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Folytatjuk a medicinát. Ma esti vendégünk dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos, és témánk a látás élménye. Főorvosnő, nem hiába van az, hogy van két lábunk, két kezünk, két fülünk, két veséink, miből van még kettő? De vajon miért van két szemünk?
Ha már miből van kettő, akkor szinte mindenből akarom mondani, mert én itt ezen ugye kicsit ugye elgondolkozva...
Nagy agy, kis agy, erre gondoltam, nem
igen,
más.
De minden, nem úgy, szimmetria van a szervezet, ugye, tehát a test közepén, ha meghozzuk, akkor van egy bal és jobb szimmetria. Nagyon kevés szervünk van, még a szív is, amelyik ugye teljesen eltolódott, de gyakorlatilag ott is van egy bal és egy jobb szívfél, ami a fejlődés, tehát van egy olyan, hogy törzsfejlődés, hát ez egy gyönyörű biológiai fogalom, és hát ott jutottunk el arról, attól, hogy esetleg ilyen az alacsonyabb rendű állatokra nem térek ki, mert ott vagy van szemük, vagy nincs szemük, vagy van valamilyen fényérzékelő kis szerkezetük van, de igazság szerint a magasabb rendű állatok, ember, és ide tartozik mondjuk az ember is, na ott van az, hogy ugye kialakult az a szem, ami nekünk is van az embereknek, és hát vannak kivételek, mint például a húsevő és nagyon is vadászati beállítottságú polip, akinek ugyancsak két oldalt álló és hasonló tulajdonságú szeme van, mint mondjuk a magasabb rendű ragadozóknak. Hogy ez miért lényeges? Tehát egyrészt, hogy miért van két szemünk, azért, mert mondtam, hogy van egy ilyen szimmetria, és hát van egy szelvényezettség is. Na most erre, itt mindenki gondoljon, amire akar. Az a lényeg az, hogy a szelvényezettség kapcsán az alacsonyabb rendűeknél egy-egy szelvényben megismétlődik minden egyes szerv vagy szövet, ami neki az életfunkcióit elvégzi. Tehát gyakorlatilag sok kis darabocska puzzle-ből van összeállítva. Na most a magasabb rendűeknél ez így elmosódik, kivéve mondjuk, ami mindenki számára nyilvánvaló, a bordák. Tehát a mellkasnál a bordák azok tényleg szelvényesen vannak. Na de az arcnak és a koponyának is a fejlődése bizonyos módon ilyen szelvényesen kezdődik, aztán ez úgy egymásba folyik, nagyon bonyolult lesz a kialakulás, de a lényeg az, hogy valószínűleg, hogy a törzsfejlődés ezt a szimmetrikus elhelyezést tartotta előnyösnek, pontosan azért, mert tehát a menekülés és a védekezés, a vadászat és a, mondjam ezt, a menekülés tengelyén mozgó állatvilágban, tehát ez jelentette a legjobb dolgot. Egyrészt a térlátás szempontjából, másrészt pedig a hatékony vadászat szempontjából. Most csak annyit mondanék, hogy a növényevőknek ugye két oldalt áll a leginkább a szemük, és hát gyakorlatilag körkörösen körbe látják. Nem kell jól lássanak, csak főleg a mozgást kell érzékeljék. Az ugye a ragadozó, ha már valami suhan, ők már futnak. Na most a ragadozóknál meg ott történik meg, amit az előbb említettem, hogy még az alacsonyabb rendű polipnál is, ha bár ugye ez soron kívül történik, hogy a szemek azok egy bizonyos szögben, de előre, tehát egy síkba kerülnek. Azért, mert ez kezdi aztán a mélységlátást, az úgynevezett térlátást megengedni. És emiatt gondolom azt, hogy hát ezért van mindenből, egyrészt a szimmetria miatt van kettő, de jó, hogy kettő van, biztonságból is. Másrészt pedig azért, mert hatékonyabban működik ez a szervrendszer. Még azért elmondanék egy olyan érdekességet, hogy ugye leírták már az Odysseusnál is, hogy volt az egyszemű óriás, a küklopsz. Ez egy fejlődési rendellenesség, amikor mondjam azt, hogy a két szemtelep gyakorlatilag összefolyik, csak egy lesz belőle, de van ilyen, tehát életképes, normális ember. Nagyon ritka fejlődési rendellenesség, de tehát gyakorlatilag a homloka közepén van egy szál nagy szeme, és hát ilyen is létezik, tehát az ilyenek valószínűleg nincsen különösebb térlátása, viszont ugyanúgy, mivel a látás egy tanult folyamat, ez is meg tudja azért különböztetni azt, hogy mi van előbb, és mi van hátrább, csak lehet, hogy azért vannak bizonyos problémák. Hogy miért van két szemünk, tehát abból a szempontból is, hogy esetlegesen az egyiket mondjuk, ha elveszítjük, akkor látjuk, hogy milyen jó, hogy van a másik, mert azért arra támaszkodhatunk. Azt is észleljük, hogy esetleg, ha egyik szemünket elveszítjük, milyen rossz, hogy egy nagy része a látóterünknek esetleg kiesik. Persze azért esetenként ezt elég gyorsan tudjuk kompenzálni, tehát az agy van annyira, meg hát az ember is annyira értelmes, hogy fejforgatással, meg ugye ide-oda nézkelődéssel valahogy ezt a kieső területet is be tudja fogni, viszont ez bizonyos értelemben alkalmatlanná teszi bizonyos munkakörökre, lásd, különböző járműveknek a vezetésére, vagy olyan dolgok végzésére, ahol mind a két szemnek jól kell látnia. Úgyhogy, és az is fordítva is igaz, hogyha valamelyik szemünk, vagy mindkét szemünk ugye valamilyen oknál, visszafordítható oknál fogva elveszti a látását, lásd, egy érett szürke hályog, és utána megtörténik a sikeres beavatkozás, és újra kezd látni, akkor mondjam azt, ez egy újjászületésnek felel meg az illető számára, ismét az elvesztett abilitásait teljes mértékben vissza tudja nyerni jó esetben.
Visszatérek az egyik gondolatához. Mi történik akkor, hogyha valaki elveszíti valamilyen okból kifolyólag az egyik szemét véglegesen? Hogy áll vissza az a látási egyensúly? Mennyire nehéz ez? És mennyire időigényes ez a folyamat?
Hát most egy nagyon konkrét...
Hogy kompenszálódjon az...
Nagyon konkrét dolgot mondok, én egy felnőtt, egy normális... mondjam azt, hogy más betegségekben, tehát mondjuk az épp idegrendszerű felnőtt esetében azt mondják, hogy ez egy 6 hónap, de ezért van az, hogy aki például valamilyen oknál fogva fél szemét elvesztette, akkor 6 hónap után vezethet ismét gépkocsit. Természetesen nem szélsőséges körülmények között, tehát nem sötétben, nem mit tudom én, zuhogó esőben, hát ezt másnak se ajánlom amúgy a zuhogó, vagy ilyen orkánszerű, mert ugye akkor a látás nem csak lehet akárhány szemet, hogyha egyszer nem lehet látni. Na de tehát van rá alkalmazkodási lehetőség, fél látótér is, hát van, aki mit nem adna, fél kezét odaadna, hogy legyen egy fél szeme idézőjelbe, tehát ilyen is van. De arra is kitérnék, hogy ha van két szem, egyik se túl jó, de két rossz szem, és ezt mindig elmondom, és ezt a tapasztalat, két rossz szem még mindig jobb, mint egy rossz szem. Mert gyakran látjuk azt, hogy pontosan az időseknél, akiknél van ez a retina sorvadás, nekik a központi látóterükből, ami egy nagyon precízen körülhatárolt és relatív kis látótér, amivel például olvasunk, ez nem a teljes látótér, ugye, abban lesznek pontosan kiesések, és gyakorlatilag nem tudják követni a sort. Na, ha mégse olyan nagyon előre haladott ez a dolog. A két szemben ezek a dolgok nem egy ugyanazon a területen történnek. Tehát ha két szemmel néz, megtörténik, hogy végig tudja olvasni a sort. Vagy jobb, többet olvas le az olvasótáblán, mint egy szemmel. Na, ez nagyon fontos, tehát ezért mindig ragaszkodunk, soha egyetlen szemet sem mondjuk azt, hogy ez most semmit sem ér, ez csak dísznek. Hát dísznek van, ha nem lát semmit valóban, az dísznek van. Meg olyan is megtörténik, hogy valamilyen életkorában, fiatalabb életkorában történik egy probléma, az egyik szem rosszul látó lesz, de csak lát valamennyit. És eljön az időskora, és a jól látó szemét, ne adj Isten, azt éri valami. És akkor marad ez a gyengén látó szeme, és képes az agy váltani, és képes azt mondani, hogy most akkor rád támaszkodok, mert tehát te vagy. És akkor van ilyen, és ez nagyon jó.
János kérdését olvasom. Reggelente könnyezik a szemem, mi az oka, és mi erre a megoldás?
Hát ez így egy eléggé szumáris felvezetés, tudnélik, hogy egyrészt János hány éves, milyen munkakörülménye van, milyen általános betegségei vannak. Tehát a könnyezés az a kötőhártya, a könyvmirigy részéről és a szaruhártya részéről valamilyen elváltozás hozza létre, nek lehet oka a száraz szeműség, hát ez ma már nagy divat, inkluszív attól, aki egész nap monitorokat néz, aki nem iszik folyadékot, aki légkondiba vagy valamilyen, tehát ilyen szélben ül, szélpor, sok napsütés, tehát aki például kint dolgozik, nincs megfelelő mondjuk védelem a szem számára, akár egy védőszemüveg szempontjából, akár műkönnyek szempontjából, és ez még az egyszerűbb dolog, arról nem is beszél, vagy vannak nagyon sok általános gyulladásos betegség, amik mindig szemszáradáshoz vezetnek, és az, akkor ennek érdekes módon lehet egy paradox tünete az, hogy időnként könnyezünk. Na most reggel, hát ugye ezt elmondtam, hogy vagy éjszaka már kiszárad, vagy már az előtti nap ugye szegény szemet meggyepálta valami, és akkor reggelig ez nem tud helyre jönni. Tehát ezek a leggyakoribb esetek, de ilyenkor ezt körül kell járni, hogy mi az, ami okozhatja, és ennek megfelelően kell hozzáállni, hogy akkor ugye a szakember az kell adjon akár műkönnyes, akár ide, azt lehet hosszadalmasan műkönnyeket használni, és el kell kerülni azokat a lehetős, tehát a légkondi ne verjen szembe, 16 óra monitor helyett elég mondjuk csak a 10, kell tenni akkor is a műkönnyeket, és hogyha van általános betegség, vagy szembetegség, ami kiváltja a könnyezést, azt fel kell deríteni.
Még egy kérdés, hajtási engedély, hosszabbítás, vezetni egy szemmel, vezetés és teljes színvakság, ön ezekkel egyetérte, és aláírna-e, mint szemész, egy ilyen igazolást?
Hát itt jó kérdés van, tehát itt a törvény eléggé szigorúan meghozza hozza vonalat, tehát egy szemmel, ha jó a látás, ami azt jelenti, hogy mit tudom én mondjuk 80% feletti, de inkább legyen 100%-os látás mondjuk akár szemüveggel is, akkor vezethet. Persze a látótér se 10 fokos látótere legyen, tehát itt ezt jól körül kell járja a szakember, aki ezt aláírja, tehát hogy legyen látótere annak a szemnek, legyen jó látása annak a szemnek, és akkor lehet vezetni, de oda szoktuk írni, hogy nem lehet profi sofőr. Tehát magának vezethet, nem szélsőséges körülmények között, meg gondolom túl akarja élni a vezetési aktust, de nem lehet, tehát nem lehet, mit tudom én, buszsofőr, nem lehet vonatvezető, tehát ez egyértelmű. Ezek a szakmák elúsztak számára. Nem lehet, nem dolgozhat magasba például munkad. Na most a színvakság megint ugyanez a mese. Nappali körülmények között, hát csak tudja, hogy a felső lámpa a piros, és az alsó a zöld idézőjelbe. De ugyanez a mese, hogy sötétben ezt nem fogja tudni megkülönböztetni. Tehát ugyanezek a szakmai dolgok, de hát magának is, tehát hogy nem fogja tudni, hogy ez most piros sötétben. Nappal látja, hogy az a felső, az alsó, oké, elmegy. Na most, tehát megint bizonyos szakmákban nem engedhet, még akkor is, hogyha mind a két szeme megvan is színvak, akkor nem engedhet meg. A színtévesztés esetében van lehetőség arra, hogy ha, bár az azt jelenti, hogy színtévesztő, azt jelenti, hogy valamennyire látja azt a szín, csak bizonyos halvány árnyalatokat nem, akkor fel lehet erősíteni szűrőlencsékkel, színszűrőlencsékkel. Ha teljesen, ha nagyfokú a színtévesztés, akkor nem. De mondom, itt a cselezgetés arra megy ki, hogy igazság szerint, akik profi sofőrök, tehát kamiont vezetnek, stb. Ott nagyon szigorú az elbírálás. Ott külön, ott nem az, hogy én aláírom, ott megvan, hogy oda kell menjen, és az nem akar senki a börtönbe menni, senki helyett sem, meg senkinek nem akarunk rosszat sem, tehát sem a vezetőnek, sem a micsodának. Tehát itt mindig egyénileg döntjük el, de mondom, odaírjuk azt például, hogy apni professionist szép magyarsággal, tehát nem profi sofőrként nem működhet, még úgy sem működhet például, hogy van egy cég, és nem sofőrként alkalmazza, de cégautót vezet. Na, azt se lehet például ilyenkor.
Mit jelent az, hogy vezethet magának?
Mert elmegy a piacra, és hazaviszi a csomagját. Elmegy a gyereke
pont,
után...
De pont, hogy elüthet valakit akár az átjáron, és akkor esetleg az átjáró vagy az átjárónak a hozzátartozója azt fogja mondani, hogy ha két szeme lett volna, akkor lehet, hogy nem ütötte volna hogy észrevehette
volna. Normál körülmények között nem. Tehát főleg ne is beszéljünk arról, hogy egy városba való, tehát ha annyira, ezért mondom, hogy ha van látótere, normál látótere. Én nem mondom azt, hogy ez nem egy külön rizikó, de a törvény így írja elő, tehát nem ezt én találtam ki. Tehát bizonyos fokig ez megengedhető, bizonyos fokon túl nem. Tehát ezt nem én találom ki. Hát akkor beszéljünk arról, hogy a törvényt úgy változtatták meg, most nem a szemészeti részét tekintve, hogy egy csomó olyan betegség van, hogy hirtelen szívmegállástól, rosszul létig, cukorbeteg például eléri a hipoglikémia, ezektől elvették a könyvet. És lehet, hogy olyan, most mondok egy esetet, lehet, hogy olyan, hogy le vannak vágva a lábujjai, és nem tud magának elmenni bevásárolni.
Péter kérdése következik, írja: az apró betűket nem látom olvasni, reggelre begennyesedik mind a kettő. Mi az eljárás? Péter várja a választ, gondolom, hogy a szeme gennyesedik be mind a kettő, és nem látja az apró betűt.
Hát az apró betű az az életkor sajátossága, úgyhogy ha 40-en túl van, legyen szíves, ezért is menjen el, mert kell neki egy szemüveg, ezzel nincs amit csinálni. A másik, hogy begennyesedik, na hát ott valamilyen akut probléma van, hogy volt egy virózisa, tehát egy, akár egy hűlés kapcsán, vagy valami egyéb bakteriális fertőzés, arra kell tenni gyógyszert, cseppeket, lehet megborogatni reggelente, vagy mit tudom én, kétszer egy nap 8-10 perces langyos vizes borogatás, de ha gennyes, ha tényleg gennyes, akkor el kell menni a szemészhez, nézzék meg, mi az oka, vagy mi az a munkakörülmény, ami esetleg kiváltja. És akkor a kezelést megkapja. Most én itt nem tudok, nem ildomos, láthatlanba senkinek se kezeléseket ajánlani, tehát el kell menni a szakemberhez, és megmutatni a szemet.
Zoltán kérdése: tudjuk azt, hogy térben csak két szemmel lehet látni, de mindkét szem ugyanazt látja?
Igen, itt is meg lehet csavarni a kérdést, hogy ugyanazt látja, ugyanazt a valóságot, csak más szemszögből. Ugye milyen jó magyar nyelv. Tehát ez nagyon fontos, hogy más szemszögből, mert átvitt értelemben is az azt jelenti, hogy más dolgokat lát meg, egy kicsit másképp látja az egyik, és egy kicsit a másik, de ez a lényege a dolognak, mert ebből a kettőből, tehát egyrészt egyszer látja a ugyanannak a dolognak, hát nem a két arcát, de az enyhén különböző arcát. Ez úgy hívják, hogy egyszerre való érzékelés. Az egyszerre való érzékelés kapcsán ez a két kép eljut ugye az agykéregbe, és ott megtörténik ezeknek az összekombinációja, összekombinálása, a fúzió. És ha ez megtörtént, utána további utómunkálatok révén pedig az agynál kialakul egy úgynevezett teljes térlátás, vagy binokuláris látás, ami magába foglalja a mélységérzékelést is. Tehát azért tudjuk azt, hogy két szemmel jól látó ember, az például pontosan tud célozni, tudja, hogy körülbelül hány, satszolni tudja, hogy hány méterre, vagy kilométerre, vagy mit tudom én, meddig lát, van a... az adott tár tőlünk, vagy hova kell hajítani a kosárlabdát, vagy ilyen dolgok. Tehát nagyon fontos ez a több szemszögből való látás, pontosan ezért, hogy a plusz információkat, és főleg a térben való tájékozódást, térben való dolgokat meg tudjuk valósítani. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez is egy tanult dolog az agy részéről, és ez születésünk utántól egész olyan 6 éves korig alakul ki, még utána lehet egy kicsit rajta dolgozni. Ez azért fontos tudni, mert ugye a kancsa gyerekeknél ez a térlátás nagyon, nagyon sérül, tehát vagy hol egyik szemével néz, hol másik szemével, és ez a jobbik eset, ha kancsol a gyermek, mert akkor egy kicsit lát az egyik szem, egy kicsit lát, de sose lát együtt a kettő. Viszont mégis lát mind a kettő. Ezt még lehet javítani. Viszont, hogyha az egyik szem mindig krónikusan bekancsalít, és nem kap megfelelő kezelést, akkor az a szem tompalátóvá válik, és ez 6 éves kor után már nem visszafordítható folyamat. Ezért nagyon fontos, mert ettől kezdve a gyermeknek gyakorlatilag egy szeme van funkcionálisan, hogy ugyanúgy jutunk vissza, mint az előbb, hogy miért jó, ha van két szemünk. Tehát bizonyos munkaköröktől elesik, lásd, aztán a másik jön a vezetési probléma, aztán időskorára gyakorlatilag az a rezerv, hogy mégis van két szemem, akár két rossz, vagy akár egy jó és egy rossz, akkor ebből ő megint már csak a felét kapja. Ilyenkor fontos, említettem, hogy fontos odafigyelni arra, hogyha a családban vannak bizonyos örökletes problémák, például, hogyha nagyon-nagyon nagy különbség van a két szem közötti, a két szem dioptriája, tehát fénytörések között, például az egyik 0, a másik -6. Tehát az a -6 nincs soha, hogy behozza. Még a mínuszoknál annyira, még van olyan is, hogy -10 például az egyik szem, akkor az, amelyik jó, az jól lát, ez pedig a mínusz akárhányas, ez rosszul lát, és ez tompalátó marad. Van olyan is, hogyha nem figyelünk oda, hogy lehet, hogy az egyik szem ilyen, a másik olyan, és akkor még gyermek az illető, tehát nem tudunk más megoldást találni, és szemüveget kell alkalmazzunk, de a szemüvegben tehát két dioptriánál nagyobb különbség a két szem között nem lehet, mert a méretbeli különbségek miatt a kép mérete megváltozik, és az agy nem tudja összetenni a két képet. Úgyhogy ilyenkor mindenféle csalafintasághoz kell folyamodjon a szemész, hogy megoldja valahogy, hogy ne alakuljon ki tompalátás, illetve aztán ezt később, mikor már nem gyerek az illető, akkor már lehet ezen másképp, akár műtéttel, akár kontaktlencsével, akár már ott nincs probléma azzal, hogy különböző. Csak a szemüvegben van az, hogy nem lehet két dioptriánál nagyobb különbséget megadni. Vagy pedig más műtéttel, akár műlencse beültetéssel, mint a szürkehályoknál, ott is le lehet hozni ezeket a dioptriákat.
Ahogy tetszett mondani, bizony, szép a magyar nyelv, így azt is megkérdem, még ide illik, hogy mondható-e az, hogy akkor sztereóban látunk?
Igen, igen. Lehet nem olyan, mint a, hogy már mondjak én is akkor szebbeket, a surround system, amikor a hang 15 helyről jön körülöttünk, hát ezt a 15 helyet a két szemünkkel nem tudjuk megvalósítani, de azt tudjuk, hogy a szem elméletileg, tehát a természetben élve, a szem igazság szerint nem is a közel, kell lásson közel, de nem arra volt teremtve. Igazság szerint arról volt teremtve, hogy messzire nézzünk, és mozogjon a szemünk. Tehát pásztázó mozgásokra van. Tehát ez megy neki a legjobban, nem is fárad ki annyira tőle, és valóban az, amit esetleg ez az igazi sztereó lenne, azt pótolja a szemmozgásokkal, a nyakfejmozgással, de ténylegesen sztereó, mert ugye hát a binokuláris látás az egy sztereó látás, erre vannak külön érdekes módon, hogy akinek mondtam azt a három szintet, hogy egyszerre kell lássa a két szem azt a képet, utána az agy össze kell rakja a két képet, és utána utómunkálatokkal alakul át ez a binokuláris vagy sztereó látás. Na most érdekes, hogy ez a harmadik lépés, ha még valaki nem is kancsal, akkor is van, hogy nem alakul ki. Erre vannak tesztek, például úgynevezett Lange teszt, meg még régebb apropó pontosan ez volt, amit az előbb boncolgattunk, hogy mi van akkor, ha egy szeme van és kell kocsit vezessen, és mégis kell neki legyen valamennyi térlátása. Tehát érdekes módon ezt az egyszemes látásból is az agy tud következtetni, mi van, hát az árnyékokból, meg egyéb dolgokból, egyik kisebb, másik nagyobb fény, hogy esik rá. Tehát volt egy ilyen próba, hogyha három karó vagy három bot látása. Tehát volt egy ilyen, hogy bevetítettek egy képet, és akkor a páciens, az egyszemű páciens meg kellett mondja, hogy melyik karó van előbb, melyik van mögöttes, melyik van, mit tudom én, középen. Tehát azért ezt a tesztet megcsináltatják mai napig is. Tehát jó esetben meg kéne csinálni, azért, hogy lássuk, hogy mennyire mehetne mondjuk, de hogyha ha van két szeme, akkor is megtörténik, hogy például a másik tesztet, a Lange tesztet, ami hát egy olyan érdekes, mindenki lát azokat a képes lapokat, hogyha egy kicsit így billentem, úgy látom, van rajta egy fólia, kicsit úgy billentem, úgy látom, tehát mondjuk kacsint a baba, vagy a nem tudom, mi történik rajta, tehát ez különböző síkokban mutatja a képet. Na ugyanez a Lange teszt is egy ilyen fóliával van megoldva, van egy rész, egy kép rajta, mondjuk ilyen nonfiguratív, mondjuk van egy plusz jel, egy labda, egy kör, egy nem tudom, egy méhecske, és akkor mondjuk a plusz jelet mindenki látja, és a többit nem látja, érdekes módon. Tehát nem tudom, tehát én őszintén kipróbáltam ebből a láng, én nehezen látom, pedig én szerintem nekem van 3D-s látásom, mert nekem nincs olyan probléma, hogy ez nem látom, hogy ez előbbre van, vagy hátra. De ilyen tesztek vannak, és ezt meg tudják nézni. És persze mondom, hogy bizonyos olyan szakmákban, ahol ez nagyon-nagyon fontos, ott anélkül nincs mit keresen az illető.
Főorvosnő, csupán pár kérdés, ami most érkezett be a képernyőnkre. Mit kell tudni a heliolencsékről? Ki kell meghatározza, eldöntse azt, hogy melyik lencse a jó, a szürke, a barna, és esetleg, amíg vannak más színek? Vagy tudunk olyanról, aki zéró dioptriás helió lencsi szemüveget használ, napszemüvegnek ez ajánlott-e, és összehasonlíthatjuk-e a szemünket egy fényképezőgép objektívével, hiszen ha jól meggondoljuk, mindkettő lát, és nem is akárhogyan. No, meg itt van Ibolya kérdése is, hogy mikor kell szemészhez fordulni, és van-e olyan állapot, amikor már ez késő. És még a kérdéseket folytathatnám, idézhetném, sorolhatnám. Doktornő, köszönjük, hogy itt volt velünk élőben, ezt a beszélgetést még folytatjuk. Köszönjük a válaszokat, és azt is, hogy itt volt velünk élőben.
Nagyon szépen köszönöm, és látom, hogy még további kihívások várnak ezek szerint ránk.
Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Elekes Ella Mária szemész főorvos és technikus kollégánk Nemes Attila nevében is. További kellemes estét kívánunk, elköszönök a medicina szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!